Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Örüljetek az Úrban mindenkor. A Metodista Egyház félóráját hallják. A műsor egyházi felelős szerkesztője Sztupkai Mihály.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a Metodista Egyház nevében. Ez évi első fél óránkban Pásztor Zoltán laikus elöljárót hallják közösségünk ez évi mottóigéjéről, rövid visszatekintéssel az elmúlt esztendő jelentősebb eseményeire. Az évele az ökumenikus imaheti alkalmak megtartásának is az időszaka, amikor a keresztény egység munkálása kerül előtérbe. Összeállításunk jelentős hányadában erről ejtünk majd néhány szót. Az egyetemi, főiskolai hallgatók embert próbáló időszaka is az évkezdet, hiszen a félévi vizsgák nagyon sok feszültséggel és félelemmel vegyes elvárásokat támasztanak gyülekezeteink ifjaival szemben is. Hogyan tapasztalható meg Urunk segítő szeretete, imádságot meghallgató kegyelme? Erről következik majd egy bizonyságtétel. Műsorzáró áhítatunk, az egyetemes imahét egyik imaóráján elhangzott prédikáció rövid részlete szolgáljon majd lelki útmutatásul mindnyájunknak. Most Pásztor Zoltán az elmúlt évi és idei mottóige összevetéséből következő spirituális üzenet gyakorlati tennivalóira buzdít jegyzetében.
A Metodista Egyházban hosszú évek óta hagyomány, hogy minden évnek van egy jeligéje. Az elmúlt évben ez a jelige egy énekvers volt, amely hát természetesen bibliai sorokon alapul. Pál apostol korintusiakhoz írott levelének egyik verse volt ez, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az elmúlt év vége az nagyon különös időszak volt, a világ várakozásban volt, kicsit másképp, mint ahogy ezt mi hívő emberek gondoljuk, ugye mindenki a világ végét várta, a maja naptára gondolva, amelyik 2012 végére jósolta meg a világ végét. A média lelkesen rántotta magával és tette címlapokra ezt a világrengető felfedezést. Kiki vérmérséklete szerint volt, aki drámai módon, volt, aki humorosan, és hát persze volt olyan is, aki kritikával fogadta ezeket a híreket. Egy ilyen időszak, amikor az egész világ várakozásban van, még ha csak egy ilyen, mondjuk úgy bulváros módon is, azért különös időszak az egyház számára, hiszen tükröt tud mutatni az embereknek abban, hogy megmutassa azt, hogy mi az, amit valójában várnak, mi az a tökéletesség, amire valóban számít. És ez az időszak nem csak emiatt érdekes és fontos, hanem azért is, ami a gazdaságban történik, a gazdasági válság miatt. Ez az időszak a pénz birtoklásának mindenhatóságát kérdőjelezi meg, egyre többek számára válik mindennapossá lét bizonytalansága, és ez megint csak az előbb említett várakozást erősíti. Személyesen is sokakat érint ez, hiszen a bizonytalan jövő terheit hordozni egyedül nehezebb. Hatásait akkor lehet enyhíteni, ha családi vagy baráti testvéri közösség tagjaként tudhatja bármelyikünk, hogy a bajban nem kell egyedül lennie. A magány, a kiszolgáltatottság, a testi, lelki kitaszítottság érzését ilyenkor télen ráadásul ezek a hosszú sütét éjszakák is felerősítik. Sokan a biztos jövőképét ígérő munka véget nem érő hajszolásába fáradnak el, mások a munkanélküliség terheivel küszködnek. Az egyház számára feladatot jelent ilyenkor az emberek mellett állni, az egyház tagjai a közösségek számára is, de nem csak feladat ez, hanem lehetőség is. Be tudja-e tölteni a hívő közössége azt a küldetést, amelyet parancsba kapott Jézus Krisztus mennybe menetelét megelőzően? Meg tud-e állni majd az utolsó napon, még ha most már tudjuk, ez nem is az elmúlt december vége, Isten előtt meg tud-e állni, amikor az a kérdés, hogy meglátogatta-e a betegeket, vigasztalta-e a sírót, adott-e enni-inni a nélkülözőknek. Krisztus testének az a része, amelyet Magyarországi Metodista Egyháznak neveznek, ebben az évben elég sokszor a saját létével volt elfoglalva. Persze nem baj ez, sokat lehet ebből is tanulni és fejlődni ezáltal. Az év elején az állami elismerésnek a hiánya, majd amikor meglett a ténye, határozta meg közös gondolkodásunkat. Az év közben a gyülekezetek életével foglalkoztunk nagyon sokat, egy könyv kapcsán, a Gyümölcsöző Gyülekezetek című könyv kapcsán, gyülekezeteinkben is és a családi táborban is. Azt vizsgáltuk, hogy vajon a gyülekezeteink alkalmasak egy gyümölcstermésre, és hogyan tehetnénk minél jobban azzá azokat. Az év végén pedig a budakeszi ünnepségen egy szép új templomnak örülhettünk. Közben azonban a gyülekezetek sokféle szolgálatban mutatták meg, hogy képesek túlnézni saját létük vagy tagjaik mindennapi gondjainak szűk látókörén. A nyáron, amikor egy időben több helyen szolgáltak magyarországi és külföldi testvérek együtt a cigány misszióban, vagy az ősz folyamán, amikor sok esetben váratlan és érthetetlen haláleseteket követő gyászban hordoztuk veszteségeik súlyát cipelő testvéreinket, és adtunk hálát mindazért az erőért, amivel ők ezt viselik. Csodákat láttunk meg ezáltal is. Ez a folyamat tükröződik az előbb mondott elmúlt évi jeligében és a jövő évi jeligében is. A jövő évi jeligénk egy másik pálapostoli sor, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Az elmúlt évben hálát adhattunk egyházunk szervezetéért, létéért és lehetőségeiért, a gyülekezeti szolgálatokért. Ebben az évben lépnünk kellene egyet, erre hív bennünket Isten, ezáltal az ige által is, ne a saját létezésünk felett gondolkodjunk, hiszen az ő benne megvan alapozva, hanem keressük a módot arra, hogy betöltsük a krisztusi küldetést, a szeretet parancsát és a misszió parancsát váltsuk valóra mindennapjainkban. Kezdjük el ezt minél hamarabb. Akár személyes életünkben, akár a közösségeinkben, nem nagy dolgokról van szó. Kezdjük kicsiben, a munkahelyen, meghallgatva egy elfáradt kollégát, a családban, kicsit több időt töltve a gyerekekkel, a szomszédságban egy apró segítséggel. Mutassuk meg, hogy Krisztus fénye, életmegújító szeretete még a maja naptár sötét rémképén is képes felcsillanni.
Egyházunk lelkészei közül kértem némelyeket, foglalják össze röviden, hogy mit jelent számukra az ökumené, az ökumenikus imahét. Víg Bence hetesről.
Azt gondolom, hogy nagyon sok széthúzás van a mi mai társadalmunkban, nagyon sok pártoskodás, és szerintem pont ezért is nagyon jó bizonyságtétele van az ökumenikus imahétnek, amikor nem egy közös politikai érdek miatt gyűlünk össze, vagy nem egy közös haszon miatt, hanem valahol bizonyságot tudunk arról tenni, hogy igenis lehet egységre jutni, békére jutni egymással, keresztényként, hívőként. Személyesen nekem pedig azt jelenti az ökumenikus imahét, hogy az én megrögzött, vagy éppen szűk gondolkodási körömből, amit én Isten ügyéről, Krisztusról, a hitről gondolok, abból engem kizökkent. Jó azt átélni, hogy Krisztus követésében vannak társaink, van egy nagyobb közösségünk, az egyház nagyobb közössége, jó átélni a különböző lelkiségeknek az együttes jelenlétét az ökumenikus imahéten, jó találkozni különböző felekezetű lelkészekkel, papokkal, és valahol ez egy szemlélet formáló hatással is van rám, úgy nyílik az én rálátásom és a kereszténységre, a Krisztus követésre, jó felfedezni, hogy milyen nagy gazdagság van abban, ahogy Krisztus lehet követni. És megerősítő ez szerintem minden egyház számára, külön-külön is, minden felekezet számára is, mert közöttünk is vannak különböző lelkiségek, különböző hangsúlyokkal beszélünk Jézusról, és mégis jó azt felfedezni, hogy az imádságban egységre tudunk jutni, hogy lehet, hogy a tevékenységeink különbözőek, lehet, hogy más helyzetű emberek felé vagyunk nyitottabbak, lehet, hogy különbözőképpen gondolkodunk egy-két teológiai kérdésről, mégis az imádságban egyek tudunk lenni. Én ezért nagyon szeretek az ökumenikus imahéten részt venni.
Gyurko József Pécsről.
Számomra az ökumenikus imahétnek az a fő iránya, hogy Isten valami olyan új gondolatokat akar adni egymás hite által nekem, nekünk, amire az embereknek, annak a közösségnek, amelyben vagyunk, az ökumenikus közösségnek szüksége van. Így most ebben a mostani programban is ott van benne az, hogy úton vagyunk az Istennel. Az ökumenikus gondolkodásban központi gondolatot nyert az, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Nagy öröm az látni, hogy az Úr választ ki bennünket egymáshoz. Kiválaszt bennünket arra, hogy a barátai legyünk, és kiválaszt bennünket arra, hogy gyümölcs termők legyünk.
Kurdi Zoltán Kaposvárról.
Kaposváron sok éve megtartják az ökumenikus ima nyolcadot, 8 estén keresztül. Általában tömött templomok, imaházak mellett történnek ezek az összejövetelek, és az istentiszteletek után a lelkészek együtt maradnak még egy szeretett vendégségre, ami beszélgetés is. Ilyenkor nagy élmény ez az egymás iránti tisztelet, szeretet, ami mindig kézzel fogható, és soha egy rossz szó nem hangzik el egymás ellen vagy a másikról, annak háta mögött. Mindenki nagyra értékeli ezt az egységet, amit Isten lelke kimunkált a városban. És ezek az alkalmak arra is jók, hogy azokról az emberekről, vagy közös ügyekről, közös szervezésű összejövetelekről beszéljünk, amiben összefoghatunk az év során. Mindig vannak ilyenek, és valóban egy létező nagyobb egyház tagjának is érezzük magunkat a sajátunkon kívül, azon felül.
És végül Lakatos Lilla Szegedről az ökumené tárgykörében végzett külföldi tanulmányaira emlékezik vissza a következőkben.
A teológia elvégzése után egy évet Rómában töltöttem, egy tanulmányi ösztöndíjat nyertem el. Az ösztöndíjas évnek ez volt a címe, hogy ökumenikus tanulmányok Rómában. Ez az év során lehetőségünk nyílt arra, protestánsoknak, evangélikus teológusoknak és nekem is, metodista hallgatónak, hogy hallgathassunk kurzusokat, szemináriumokat, előadásokat a Rómában található különböző katolikus egyetemeken, főiskolákon. És nagyon érdekes volt ezt átélni, hogy én, mint metodista beléphetek oda, és együtt tanulhatok ferences szerzetesekkel arról, hogy milyen a ferences spiritualitás, mi az, ami őket meghatározza, hogy élik hétköznapjaikat, és honnan indult az ő mozgalmuk. És igazán itt ismerhettük meg egymás gondolatait, hogy mi van egy-egy állítás, egy-egy mondat mögött, amit szépen megfogalmaz az egyház, de hogy értik ők? És sokat tanulhattam, legfőképpen azt, hogy az ember legyen nyitott, és ne előítéletekkel közeledjen a másikhoz, hanem próbálja előbb megérteni, megismerni, és aztán próbálja megérteni. Hallgassam meg, mondja el, aztán én ezt gondoljam át, és utána válaszoljak. utána mondjam el, hogy én hogy látom, én hogy gondolom. Ez az ökumenizmusnak a lényege volna, és kicsiben például egy ilyen beszélgetés nagyon sokat jelenthet.
A keresztény egységet munkáló törekvés a közös imádkozásban, az együttes könyörgésben valósul meg, amelynek a különböző felekezeteket összeterelő hatása mellett az egyéni kegyességre nézve is áldásos hatása van. A most következő bizonyságtételben az egymás imádságai által való meggazdagodás lehetőségére hívja fel a figyelmünket Sauermann Henrik Pécsről.
Uram, áldj meg akkor is, ha boldogok vagyunk. A közösségben hangos szóval elmondott imádság azért is fontos, mert az őszinte, szívből jövő szavak más számára is értékesek lehetnek, lelki gazdagodást jelenthetnek. Én legalábbis több ízben kaptam értékes üzeneteket testvéreim hangos imája során. Ilyen tovább gondolkodásra is ösztönző volt számomra az egyik fiatal testvérünk imája, amely nagyjából így hangzott. Uram, légy velünk minden dolgunkban, és áldj meg minket akkor is, ha boldogok vagyunk. Azóta is elő-elő jönnek gondolataimban ezek a szavak, ez a számomra első pillanatban meghökkentő megfogalmazás. A boldogság nem eleve áldott állapot? Mi szükség van még ebben az állapotban Isten áldására? Esetleg a boldogság is rejthet magában veszélyforrásokat? Nem tudunk, testvérünk, mire gondolt. Én úgy látom, hogy bizony minden körülmények között szükségünk van Isten áldására, így a boldogság állapotában is. Isten áldása az, ha tőle, és nem valamilyen más, esetleg tőle idegen forrásból származik boldogságunk. Isten áldása az, ha boldogságért neki tudunk hálát adni, ha közben meg tudjuk őrizni tisztánlátásunkat, józan ítélő képességünken. Isten áldása az, ha a tőle kapott boldogság környezetünkre is átragad. Isten áldása az, ha ő jelenti boldogságunk forrását. Magamat is arra biztatom, hogy ne legyek rest lelki kincseimet szóban is megosztani másokkal. Nekem ezt üzente fiatal barátom imádsága, köszönet érte.
A felsőoktatási intézmények vizsgáira készülő hívő fiataljaink is talán buzgóságosabban imádkoznak ebben az időszakban, mint máskor. Az isteni kegyelem megnyilvánulásának és az időnként meg nem érdemelt isteni szeretet megtapasztalásának alkalma is lehet ez az időszak. Szulánszky Laura az ELTE másodéves angol ének szakos hallgatója.
Úgy indultam el erre a mostani vizsgaidőszakra, hogy nem kell izgulni semmi vizsgától, mert a mindenható Isten kezében vagyok, ezt így prédikációkban is megerősítésként kaptam, és ő mindenek felett áll, a tanárok, a tesztek felett, és én megteszem a tőlem telhetőt, de hogy utána hogy sikerül, az már nem rajtam áll. És hát a mi erőnk az véges, úgyhogy sokszor belefáradunk már a tanulásba, mert nincs más dolgunk, csak hetekig egész nap a könyvek fölött ülni és tanulni. És így volt ez, mikor az utolsó hétre három vizsgám maradt, két nap alatt három vizsga, és eljutottam egy olyan mélypontra, hogy, hogy már nem volt előm tanulni, nem fogtam fel a dolgokat. Mégis rájöttem, hogy muszáj lesz tanulni, mert közeledik a vizsga. És az volt a jó ebben, hogy mélyre kerültem, de Isten nem elítélt azért, mert lusta voltam és nem tanultam, hanem felsegített ebből a mélységből. Igaz, hogy nagyon fáradt voltam, a szemeim is már folytak, kigörcsölt a fejem, de az Úr erőt adott is. És azt az igét adta hétfő reggel, hogy egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről. És tudtam, hogy nem a vizsgáztató kezében vagyok, hanem Istenem múlik az, hogy fog sikerülni. És kedden két vizsgám volt, a második este 8:30-ig tartott, és még utána jöttem haza kidolgozni a tételeket másnapra. De mikor már semmi erőm nem volt, tényleg teljesen elfáradtam, Isten tovább vitt valahogy, és bementem a vizsgára, és tudtam, hogy azon múlik, hogy most hogy sikerül, hogy melyik tételt húzom. És a tanártól kaptam tételt, és olyat, amit tudtam, jól tudtam, és azon is ötöst kaptam. Úgyhogy sokat tanultam, de igazából a csoda ez alatt, a vizsgaidő szak alatt a nagy adag kegyelem volt, amit Istentől kaptam.
A szegedi ökumenikus ima hét egyik estéjén a súlyosan beteg leányáért aggódó kánaáni asszonynak a Jézushoz intézett kérése és az ebből következő beszélgetés volt a témája. Máté evangéliumának 15. fejezetéből. Így olvasom Isten igéjét. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Áhítatunk ige hirdetője és az ökumenikus imaeste ige szolgálója volt Gazdag Zsuzsanna evangélikus lelkész, őt hallják.
Jézusban kiki megláthatta és megláthatja, milyen az Isten. Mennyire elfogadó. A gonosz lélektől gyötört leány nyomorúsága és gyógyulása személyes emberi nyomorúságban jelen ebben a történetben. És ez a tény kimondatlanul azt a gyötrő kérdést is magában rejti, hogy Isten előtt is érvényesek-e, számítanak-e azok a keserves határok, amelyek emberek között húzódnak. Itt is érvényes, hogy az egyiknek semmi köze ahhoz, ami a másiknak szinte magától értetődően jár. Az asszony úgy szólította meg Jézust, ahogy illett. Titok maradt, honnan tudta, hogy kell helyesen megszólítani. Az is titok marad, miként lehet, hogy számára nem kérdés, kicsoda Jézus. Saját népe vitázik kilétéről, és ő a tisztátalan, a lenézett, a pogány, aki ráadásul még nő is, tudja, kicsoda Jézus. És nem azért kiált, mert neki valami jár, hanem azért, mert ennek a Jézusnak hatalma van ahhoz, hogy segítsen. telik neki arra, amit az asszony tőle kér. De amilyen biztosan kér ez a kétségbe esett nő, Jézus olyan mélyen hallgat. A tanítványok is szeretnének túl lenni ezen a vélhetően kínos helyzeten, de lehet, hogy zavarja is őket Jézus hajthatatlansága. Jézus hallgatása, majd kíméletlen válasza azonban nem embertelenséget és nem szívtelenséget takar. Ő csak tartja magát Isten rendjéhez, nevezetesen ahhoz a rendhez, hogy ő elsősorban a saját népéhez küldetett. Szava nem elzárkózás, hanem igazából a népe és a tanítványai felé való felajánlkozás. Nektek miért nem kellek, amikor ez a pogány nő Dávid fiának vall engem? Az asszony tulajdonképpen Jézus végső szándékát mondja ki. Ölelj össze bennünket, békíts meg minket egymással, egyformán szeress bennünket. Ezt kérjük mi is, és hiszem, hogy nem csak az ima héten. Az egységet Isten szeretetében, és ahogy így együtt vagyunk, hiszem, hogy ez már most a miénk is. Mert az Úr szemében egyformák vagyunk. Hiszen az Isten az indiai, kitaszított, kaszton kívüli dalitok és minden felekezethez tartozók Istene. Hogy jár-e vagy nem jár a kegyelme, a segítsége és a szeretete, ez nem is kérdés. Egyébként is Jézusnál amúgy sem lehet igényt bejelenteni, ő ajándékozni szokott. Oda ajándékozza magát. És aki befogadja a szívébe és az életébe, és elkezd hinni benne, annak életét különféle akadályok nehezíthetik. Buktatók kerülhetnek elé, amik gátolják abban, hogy előre haladjon a hitben. És ezek az akadályok olykor alkalmasak is arra, hogy az illető megtorpanjon, megálljon, meghátráljon. Kívánom, hogy az ilyen helyzetekben jusson eszünkbe a kánaáni asszony hite, álhatatossága és az ő története, és Isten szava Jézus Krisztus által, asszony, nagy a te hited.
Műsoridőnk végén, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Összeállításunkban elhangzott énekek a Szegedi Ökumenikus Imahét esti alkalmain voltak hallhatóak. Legközelebb, metodista félórával, április 5-én jelentkezünk a szokott időben. Hegyi Gyöngyi gyártásvezető és Hegedűs János hangmester nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Sztupkai Mihály. Isten áldása kísérje életünket.